két hétig legyenek. Ez egy kis könyv volt, az egy nacionális volt, az ember volt a munkáltató felé, a dolgozó, hogy ki is, ez benne volt a családja. De hiába az, hogy három gyereke van kér az állás, hogy nem volt beírva egy sejt, akkor nyilván nem is volt. De most meg mi van? Oda egy ember, séfúr jöttem, szakát szeretnék lenni, jelentkezem. Na és aztán mi ez volt? Itt például a követségre, amikor felvétel van, ugye a követségem, ez egy összetett munka, a cukrászkonya, hidegkonya, melegkonya, minden összetett, sőt az is előfordul, hogy a katonai attasé behoz egy egész őzet, szőröstőt, bőröstőt, hogy meg kéne nyúzni, hogy most mi a helyzet. Tehát ottan oda kell figyelni. És azt mondja a kollégát,
hogy... Miért elütötte az ató?
Pontosan én is elgondoltam, ez természetes. Csak nem hagyja ott, mert szegény állat, hogy már kibult különben is. Környéken egy ember, kit hívunk fel, telefon nincs, nem lehet. És a lényeg az, hogy azt mondja, hát ő a Hilton szálloda volt, vagy a nagy szálloda volt, de ott mindig a fritőrözött meg, hát a melegkonya palacon volt. És a cukrászat hidegkonya, hát azt nem nagyon tudja, azt és akkor hogy fogsz megcsinálni, mikor azt mondja a nagykövet, azt mondja, hogy séfúr, kérem, advent kafé van, hozok ide 30 nagykövet feleséget, vagy a komoly beosztású hölgyeket, esetleg államfő, kormányfő, hölgy is volt, miniszterek. Azt mondja, hogy 20-30 fajta sütemű legyen, de mind magyaros legyen. Sósat, édeset, Rigó Jancsitól kezdve a dobos tortáik, az ember akkor neki járt, és akkor egy két napig azt hitte az egész követség, hogy olyan cukrászlába él, mert mentek ezek a finom kis illatok szanaszét a házba, de meg kellett csinálni, tehát ez nem volt gond. A mai fiatalok sajnos, meg nem akarok panaszkodni, de annyira el vannak szállva maguktól a pénzbe, ezért a pénzért nem jövök. Nem, mit tudsz, hát most szabadultál. Hát akkor inkább megy külföldre dolgozni, és ki megy külföldre dolgozni. És ugye az élet az bizonyítja, ki megy külföldre, és odafigyelj egy picit, nem kell sokat, odafigyelj egy kicsit, normálisan dolgozik, háromszoros fizetést megkapja, mint itt idehaza a kollégája.
Na akkor innen folytatjuk a mai magyar fiatalok és az oktatás kérdését.
Ez egy komoly téma.
Egy kis zene után.
Na rendben, ha
várunk, hiszem, hogy mindenkit a kis zene után.
Utána megy.
Ebben a témában Fogocki István mester szíve, és mester szóval csak két többet, és a biztonságosságban szépen történt. Feltétlenül köszöntöm a csatornában. Dupla szettő, Digit, Jönnyit, Borszak, Egy Úgy, Egy Úgy, Egy Úgy, Egy Úgy, Egy Úgy, Hogyha bárkinek valami hozzájön szólással részvevőt ez a műsor
kapcsolatban.
Első blogban, sok-sok mindenről, a külföldi munkavégzés, hogy mindenségre elkezdtünk, és megtérjünk az utazás, a diákok, új generációk, a képviselők. De nálunk a csak egy értelemben is, ahol is megjelenik az a kutatban is, vasútterületben is. Megdöbben megálltam, csak egy-két dolgot Én úgy látom ma, hogy nagyon sokan szakásnak a pincélek ma azért, mert megbizottak. Igen, 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 megbizott
általában azt mondta, hogy azért, mert a szüleim elkültek, de mi szeretném autón szerelni. Én szakásnak akkor azt mondta, hogy ha elvégzem a szakácsulit, akkor nyitunk egy éttermet, mert van egy éttermet, csak hát nem volt még benne szakember, és nem akarták másokhoz, mert én leszek a séfnek, mert dolgozom, jó autón szerelni készült, és ez lesz. A másik mi? Hát azért, mert a szomszédjom, a barátja az, hogy apukája az. Ez egy érdekes dolog, de rajtam is annak ilyen, rajtam is annak ilyen, rajtam is és ő fogja minden vasárnapot, ez nekem mindig felnéztem és tiszteltem, hogy akkor miért van én is főznek a tanulmányokat. Volt a szomszédunk egy mestercukrász barátom, meghaltam a szegény, és mi gyere a cukrásznak, és minden születésnek néha hozta a gyönyörű tanulmányokat, hogy ahogy tisztítsd, hogy elkezdtem is cukrásznak, hogy a családot, hogy szakát nem, cukrásznak megyek, cukrásznak elkezdtem, fel is vettek cukrásznak, ugyanakkor elkezdtem szakásnak is, de ott már később elkezdtem, ott is már felvettem mindent, tehát hogy nem, és majd vettek minden létszám, őt az iskolai nap, az első beiratkozás minden iskolában, csodásnak, közötték felvétek szakásnak. A nyomás akkor gyorsan vissza szakásnak, úgyhogy így volt, de nem bánom meg, mert a szakás egy olyan összetett szakma, ha valaki azt komolyan veszi, kell érteni a cukrászathoz, hideg konyhához, meleg konyhához, a borokhoz, italokhoz, kell érteni ugye a hentes dolgokhoz, tehát nagyon összetett szakma, egy cukrászathoz szemben. És a tanulók visszatérve abba a szerencsés helyzetben voltam, hogy nem voltam soha elosztott szakács, mert ahogy szabadultam a szakmunkás vizsgán, beiktott a boros igazgató, volt az épesti az igazgató, öccse, mondja fel, hogy mész a torony bisztró, a torony étteremből. Ecse jutnám, hogy Jézus már lehet, hogy feladatot, hogy most szabadultam. Nem, te leszel. Volt két nagyon jó kollégám, nem mondom nevet, nem mondok neveket. Az egyik az egy olyan 28 évű titán volt, szállodás szakember volt, mert tiltott határon, elkölcsi bizonyítványon, kiesett. A másik egy nagyon jó kolléga volt, 50-valahány éves volt, piás volt egyfolytában, nem lehetett konyafőnök. Hát én lettem a kis titán 18 éves konyafőnök, és attól kezdve, hogy be volt éve a bizonyos munkakönyvben, amiről beszéltünk, hogy konyafőnöki beosztás. És attól kezdve kisebbet nem kapattam, mentem le Balatonra nyáron, kisegítőben szállékakban, jaj, séf úr, nincs konyafőnöki beosztás, hogy jelenleg, hát ott számlába Isten őriz konyafőnök. De egy hét múlva lesz, hét elmentem, lettem a konyhához. Nagyon nagy gondok voltak ezek, és szerettem csinálni. Csak az volt a kelemet egy kicsit, hogy tanulóim, az idősek voltak, majdnem mindig éves voltak, 17 éves. Én voltam 18-19 éves, és voltak 17-18 éves fiúk, lányok, tanulóim. És ugye meg kell tekintét alapozni, mert különben akkor fucskodók volt a társadalmi másképpen lenyelt a dolgok, de sikerült, hál' Istennek, és elfogadták azt, hogy meg kell tudni.
Ilyenkor, amikor az ember már egy zsűrszájszternek kicsit kezdik elborítani a fejét, nagyon nehéz az a dolog, hogy van a mai gondolkozásunk és a mai tudásunk. És amikor egy 18 éves gyereket vagy 16 éves gyereket kell minősíteni, akkor könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy ennyi mindent tudnak és rossz tudásból. Neked mennyire sikerül, ugye nem csak a foglalkozó, mennyire sikerül neked visszagondolni arra, hogy te abban a rosszabban mit tudtál, hogy tudtál, és hogy ahhoz képes minősítsd.
Tehát úgy érted, hogy miért, hogy általánosak már mint a dolog?
Nem, most itt, mint a fogadható tanulók.
Ez érdekes dolog, hogy mindig az volt a szemem előtt, hogy a tanulónak, mint a mutatója, vagy a séfje, hitelesnek kell lenni. Tehát én soha nem titulok, az öreg régi legszakácsok eltett voltak a belőttek, akkor majd mutatjuk egy más tényleg hozzáüzetétek. Egy garantitot csináltak, vagy valamit nem mondták, hogy nagyon nehezebb, hogy kihozni a duktusták, hogy ez húzni. Hogy nagyon jól csinálják a kendőt. Én meg mindig azon voltam, hogy a gyereknek elmeséltem, hogy itt csinált, úgy csinált, és bevoltam ott az igazi melóba, mert nekem az könnyebbség volt és segítség, hogyha látta, hogy ő jól megcsinálja. Csak mondok egy példát, elsős tanuló jön a pincé, Brassói, a Józsikám, akkor Brassói, te már csináld, azt tessék, a vendéget te fogod megcsinálni, ő egyedül, igen, és ki fogják mind a vendégnek, hát ha nem jó, akkor visszahozzák, és akkor sajnos a teleket nem fog zárni. Úgy igyekeztek, és olyan büszkék voltak, hogy igen, megfelelően csinálják. Tehát én bemondtam őket a munkába, hogy érezték a súlyát annak a dolognak, és jó, persze mosogatás is volt, az belefér. Na de volt sikerélmény a gyereknek, megtudtam csinálni önálló egy levest, meg tudta főzni azt a főzést. de nem kell várni az, hogy na majd ez másodéves anyag téma ilyenek, és nem beszélünk arról, hogy rengeteget foglalkoztunk a gyerekekkel, és ne felejtsétek, hogy egy héten két iskolának volt. Még volt, hogy bementünk reggel 8-tól suliba, délután 2-3-ig, és délután bementem a séfúrnak segíteni, mert rendező volt, hogy fogadás volt. És szombat vasárnap is dolgoztunk. Kiharcoltunk ezt a nagy, mi harcoltunk ki, amikor aztán végül ezt a nagy szuper jövőt, ami most van, hogy már egy hónapban nem is tudjuk, hogy az oktatás, hogy hányszor van gyakorlatot. És megvan a tematika, azt szerint kell menni egy hónapig csak zöldséget taprít, utána mindent, tehát nincs igazán bevonva a munkához. Tehát nem lehet sikerélményen. Tudod, hogy ugye az a gyerek, hogy most mindig csak erre várom, most már amikét ezt a rohadt zöldséget, hogy mindig ezt csinálom. És már úgy szeretnék főzni, de az még nincs itt a tematika, a tematikának követni kell a gyakorlati oktatást. Tehát neki meg kell várni a napot rá, lehet, hogy megmondják, belefáradnak. Nem is érdekli, hát nincs sikerélménye, kész, ennyi. Én mindig azt csináltam, hogy igenis, hogy mit szeretné csinálni, na ő szeretné ezt megcsinálni. Írd le, hogy kész, mert a receptet, akkor tessék nekiállni, és csináld meg. És megcsinálták.
Ugye az adás előtt megbeszéltük, hogy nem politizálunk. Tehát akkor a mai oktatási problémákból most mi kihagyjuk a politikát. Meg ugye azt is tudjuk, hogy ma már nem lehet nyakon csapni a gyereket a konyhába.
Isten őriz, mész a sitre.
Ami ugye régen azért egy rendszeres volt, ugye, hogy a séfeknek a keze eljárt nem egyszer. Mi az, ami a gyerekek hozzáállása részében mi a legnagyobb gond, miért nem lehet jobb belőlük ma olyan szintű szakácsokat nevelni, amilyenek ti lettetek?
Lehet. Mert van, aki, lásd az országos versenyben, az olyan gyerekek indulnak, akik szeretik ezt a szakmát és csinálják, de sajnos nem fejezik be a műveket, ha valaki egy volt, van egy nagyon barátom, mondok neveket, a rajárszállóban volt, addig vitte, hogy őt a rajárszállóban a délután is konyafőnök. Szóval egyszerűen nem ment, pedig országos versenyen szabadult. Nagyon jó kis szakács volt, belefáradt, nem volt sikerélménye, hiányzott belőle valami, az a plusz, amely több utána kéne nézni dolgoknak, többet kéne letenni az asztalra. Teljesebbnek kell lenni, irányítani kell a dolgozókat, tehát egy igazi konyakonyfány belőle, megmondta ebben vagyok ennek. Ennyi. És meg egy jó szakásnak tartottam a mai napig, nem konyakonyfány, nem szeretsük ne főzni. Tehát azt akarom ezzel kimondani, hogy nagyon-nagyon sok múlik az oktató. Ugye, bezúdul, volt egy tanfolyamon elvégeztem, hogy ki kéne mennem üzletekbe, ahol gyakorlati oktatás folyik, ellenőrizni a gyerekeket, hogy megvan-e minden feltétel ahhoz, hogy ez a gyerek megkapja a megfelelő nyersanyagot, van-e megfelelő eszköz, edényzet, tűzszer, oda tud állni, csak példát mondok, mit tudom én, kell csinálni, valami habot kell verni, és valami mágyarakásos például. És van 5 gyerek, azt csinálják, hát van egy habverő, a sorbának, amik megkapják az egy habverőt. Tehát ilyen apróságok, hogy megvannak a feltételek. Olyan-e az oktató, hogy tudja vajon tanítani a gyerekét, nem csak arra használni ki a gyereket, hogy mint munkaerőnek, na most el, töröld el, aprítsd össze, vágd meg, hanem oktatni, elmesélni, ez, ha így csinálod, akkor az azért lesz jó. Rábízni komoly feladatokat, benne van a lutriba, hogy elcseszi. Tehát akkor el kell mondani, hogy ez miért volt rossz, miért nem úgy csinálod, hogy én mondtam, és legközelebb majd megcsinálja rendesen. Tehát nagyon-nagyon sok múlik, hogy gyerek, oktató közt milyen kapcsolat van. Nem mondom, hogy legyen baráti kapcsolat, de nézzen fel rá egy kicsit. Tehát fogadja el az ő gondolatait. Fogadja el azt, hogy ő a főnöke, ő sokkal többet tud, és elmesélje neki, mert az oktatónak a gyerek felé, hogy miért szép ez a szakma, mit lehet elérni. Nézd meg a mai gyereket. Na mit csinálsz, ha felszabadulsz? Tanul, bogácsak voltam tanulversenyen pár éve, harmadéves gyerekek, nagyon jól csütöttek, főztek. Mit csinálsz, ha felszabadulsz? Megyek Angliába, és mit csinálsz? Sofőrnek. Hát te remek szakács lehetnél, miért sofőrnek mész? Először megtanulja a nyelvet, majd mint sofőr, aztán majd szakács lesz. Te mondom, és ha mész a kocsival az utcán, és ki van írva angolul a táblák, merre fordul, jobbra-balra, hát nem tud a nyelvet. Majd megtanulom. Na, hát mondom, ilyen hozzáállással. Mert a haverja is kint van, és milyen jó keres már szakács. Tehát a gyereket ugyanak a nyelve, hogy állsz? Hát nem tudom. Még nem szeretem, pedig tanítják a nyelvet. Nekünk kötelező volt a francia nyelv annak idején. Minden ételnek kellett tudnunk a francia nevét. Olyan volt a Veneszféle szakácskönyvünk, amit tanultunk mi, hogy volt egy étel, vagy a köretek, a burgonyák, bármi, oda volt téve, hogy kocka burgonya, mögött téve a pomparmentier franciául, vagy bármi, pomdus ez a pomcsipsz, minden neki volt a francia neves, kell tudunk, mert franciát is tanultunk. És milyen jó volt, amikor az ember kiment a külföldre, annak idején a sors kivitt, hál' Isten, Párizsban is voltam, és meg tudtam mondani, hogy mit kérek én, mi van odaírva, franciául, el tudtad olvasni, tudtad látni. Ma meg ugye van angol, német, különböző nyelvtanulás, nem tanulják a nyelvet, minek az. Hát azért, hogy ki akarsz menni, tudja érvényesülni. Nem érdekli őket. És amikor felszabadulnak, ha mégis felszabadulnak, mivel ezzel pénzért nem megyek el, inkább elmegyek ide, vagy elmennek már szakmákba. És sajnos most ott tartunk, hogy ez a tévében, rádióban nem politikát, nem politizált, pont a nyilatkozatokat hall az ember, hogy bizony-bizony a mesterségek lassan elmennek külföldre, nincsenek magyar mesteremberek. Az egész vendéglátás úgy néz ki, hogy akik nyugati országrészekben voltak, azok már mind kint vannak. Azt feltölti a keleti országrészből áramló munkaerő, ha tud, van Sopronban, ismerősöm szállodában. Szóval nem tudja, hogy kinyitnak-e holnap, mert hát nincs személyzete. Ki volt szakács, és személyzet, mind külföldön dolgozik már, mind kimentek, hát Ausztria meg különösen közel van. És nincsenek emberei.
Hát igen, és akik már keletről is elmentek, azokat meg honnan töltik föl? Hát ugye múltkor feladtam hirdetést, már meséltem a rádió hallgatóknak korábban, hogy pincért és konyhalányt kerestünk. Pincérnek többek közt jelentkezett egy egyiptomi, konyhalánynak pedig egy szomáliai.
Na jó, megértik egymást, tőség fel, gondolom, elbeszélgetnek vele.
Nem, az egyikük sem lett fölvéve, bizonyos okok miatt, de hát igen, lassan kifogy kívül az országban, nem lesz, hogy munkaerő.
Ugyanakkor rengeteg pénz bele van egyszerűen ezekben a gyerekekben. Hát a tankonyháznak a felszereltsége, a munkahelyen dolgoznak, kapják az ösztöndíjakat, tehát még pénzt is kapnak, komolyan kapnak. Olyan kevés pénzünk volt valamikor, amikor tanulók voltunk, hogy de nem is azért csináltuk, mert szerettük. Sírfúr, szilveszterkor bejöhetek. Most szilveszterkor megyünk bulizni, eszébe sincs bemenni, mert örültünk, hogy bemehettünk. Mert szilveszterkor volt az egész besült malac, azok a finom ételek, a fantasztikus töltött burkolt bésznek, bármi, ma már nincs is ilyesmi. De mi azt megnéztük, meg kíváncsiak voltunk rá. És a séfölőt, na fiam, jól van, gyertek, bejöhettek, nagy megtisztelés volt, ha bemehettünk, vagy karácsonykor, egy karácsonyi menüt végigfőzni, vagy valami, vagy rendezvényekre, esküvőkre. Ez megtiszteltetés volt nekünk, mint tanulónak, hogy én bemehettem a séf mellé dolgozni, és ott dolgoztam a keze mellett. Hát ezért alakult ez a szakma így.
De most akkor a séfekkel van a baj, vagy a tanulók, hogy őket nem érdekli ez?
Hát többek között a séfekkel is, mert olyan séfek vannak a konyafőnöki posztokon, akinek nagyon-nagyon nincs annyi, igazándiból nincs meg a megfelelő szakképzettsége. Nem véletlenül találták ki most a mesterképzéseket, ugye most a mesterszakácsokat képeznek, már ennyi idő alatt nem lehet kiképezni a mesterszakácsokat. Amit nem tudom, de 2-3 hónapos tanfolyam, elvégeznek egy gyors tapalót, elméleti, gyakorlati, lefőzzen menüje, egy mesterszakácson mehetsz. Azt hagyd mondjam el, mint a mesterszakácsoknál.
Bocsánat, a szakács mester?
Ne keverjük a dolgokat.
Mert ti vagytok, te többek között mesterszakács, vagy amit most adnak, ez most szakácsmester.
De ebből két téma van, az adományozott, és aki valóban elvégezte. Mi 81-ben fiatal titánok, nagyon felháborodtunk, Duna Inter séfje, a különböző szállodák, Interont, a nagy szálltak hungáról tesznek a séfé, hogy miért nem vetünk, miért csak az öregek kapnak adományt, a mesterszakás címet. Hát mi próbáljanak ki minket, tegyenek minket próbára. Mi elmegyünk iskolába, és a belki minisztérium meghallgatta a kérésünket, és indult 81-ben az első olyan mesterképzés. Egy éven keresztül bizony rendszeresen jártunk a Royal szállóba, elméletre, kalkuláció, matek, mindent, anyagismereteket, mindent tanultunk, ugyanazt, mint egy ipari suliba. És bizony lementünk, Tihanyi motelben voltunk egy hónapig, és ott naponta reggel tételt húzott az ember, ugyanúgy kihúzta a tételt a Duna Inter séfje, mint kihúzta a Vigadó séfje, vagy a Budapest szálló séfje, vagy az a vidéki kislány, aki a vidéki kisvárosba jött, mert minden megyéből egy ember jöhetett, a kerületi vendéglátótól egy ember jöhetett, voltunk vagy 25-en az egész tanfolyamon. A Dózsa Gyuri bácsi nyugodta, hogy szegénytő volt a séfjük, ő navigált minket végig, kihúztuk a tételt, kihúzza a kollégám, Duna Inter séfje, nyújtott rétes, Jézus már jön, valami gond valott róla, hát ő nem szokott rétes nyújtani, hát neki nincs szüksége erre az ő munkahelyen, Duna Interbe. Ugye akkor a vidéki kislány meg kihúzta a kocsonyárcot, Liba Mája volt, Jézus Mária, ez meg mi? Próbáltak cserélni, Dózsa Gyuri kiszúrta, azt mondta, na vissza, semmi csere, nektek kell megcsinálni, és megcsinálták. Tehát mi akkor egy éven keresztül jártunk, talán volt egy mestervizsgánk, levizsgáztunk, és mi voltunk az első olyan osztály Magyarországon, aki iskolát végzett egy éven keresztül, és megkaptuk a mester szakács címet. Utána nem tudom még hány ilyen év volt, de aztán vannak az adományozott címek. A mester szakács címet adományoztak, de könyörgöm. volt szerencsém ilyet is levezényelni, a Dodopautának voltam a konyafőnök, és volt egy mestervizsga, jöttek az ország minden részében a mesterek, hozták a kész hidegtájaikat, nekik nem kellett semmiféle elvizsgázni, hanem hozták a hidegtálakat. Ki tudja, azt ki csinálta meg? Oda hozták, letették, bemutatták őket, mindent, mester, szakácsak, kész. Tehát ez így ment, tehát nem volt igazi az a képzés. És szerintem ne beszéljünk a régi séfekről, akik még az igazi nagyoktól szívták ezt a szakmát, hát a Novák Laci, a Molnár Gyula, a Kalla Kálmán, sorolhatnám, akik a világ minden részén megálltak el őket, és világversenyeket nyertek. Azoktól igazából lehetett tanulni, és át is adták a tudást. Tehát elmondták az embernek, hogy mint készülnek ezek a dolgok. És ez egy teljesen más világ volt akkor. Most úgy elkezdünk, hogy emlékezni, találkozunk kollégákkal, hú, emlékszem még, hú, igen, mi volt? És jöttek például tárgyik, öreg tárgyik, jöttek ki a kis vendéglátó egységként is. Nem azért jöttek, hogy elnézzenek, na fiam, azt mondom, utasd, dobjál föl tízszert húst a mérlegre. Különöttem, ne így csináld, elmondták a tükköt, hogy hogy kell csinálni, hogy stimmeljen. De segített, segítő szándékkal. Most már nem kell ilyen. Régen voltak instruktorok, akik jártak körüzetekbe ellenőrizni. Hogy mondjak egy példát, én ugye most, mielőtt eljöttem nyugdíjba, felajánlottam a Cukrász Szakács Szövetség előtt azt a lehetőséget, és több kollégánk elmondtam, bármikor nagyon szívesen kimegyek bármelyik vendéglátó iskolába, a szakácsosztályokba, és elmondom, miért szép ez a szakma, mitől kell félni, ha te kimész külföldre, mire kell vigyázni, hogy kéne felkészülni rá, mit jelent a protokoll, hogy az ültetési rendek, miért szép, miért jön a szakma. Senki nem hívott. Mindenki attól fél, mint amelyek annak fúrni a munkáját. Hát eszembe se fincs, tanítottam én is szintén. Tehát egyébként nem akarok kéne elmenni most oktatni, megfúrni senki, de nem igénylik. Ha hiszitek, nem tegezem egy kedves hallgatókat, amikor volt a szintvizsgák, voltak szintvizsgák, és a Royal Szám volt a szintvizsga, és oda mentünk első és szóval negyedébe, vagy minden negyedébe voltak a szintvizsgák, és ott ült a Bálint, Sanyi bácsi, ő volt a séfokban, a kalitkában ült a konyha közepén. Hú, ott a séf, én is ilyen szeretnék lenni. És irányított, Józsikám, csoport indul, vidd ezt, vidd azt hozzá, ki dobjál fel. Hú, milyen jó ez a szakma, ezt kéne csinálnunk, igen. És erre vágytam mindig, és mi lett belőle? Semmi, nem is kíváncsiak már az öreg szakácsokra. Te már lepörögtél, kész. Simán dolgozni most is. Nyugdíjas vagy, nem kell ezt már, elmehetnél valahova gombokért vagy. Én nem fogok lófejből halászlét főzni. Mert a szakmát én szeretem, és megbecsülöm annyira, hogy azt csinálom, amit valóban kell csinálni. És hiába mondja az a tulajdonos nekem, hogy na, te itt van egy, mit tudom, 5-6 lófej főzni halászlét, nem főzök halászlét belőle. És amit én kapnék esetleg pénzt, azért fölvesz inkább 5 kóklert, vagy 3 kóklert, aki megcsinálja lófejből ezt a halászlét. Hülye példa volt, de hát csak ezt azért mondom, mert így értető a dolog.
Mert lehet lófejből halászlevezőzni.
Ha nagyon akarod, akkor be tudjuk oldani azt is. A szakácsunk csodákra képesek.
Kimondta egy nagyon fontos dolgot, amit én már nagyon sokszor pedzegettem itt ebben a műsorban, hogy a rendszerváltáskor ugye szét lett rúgva egy bizonyos társadalmi és egy politikai környezet, és ezzel a politikai környezetre szét lett rúgva egy társadalmi környezet is, aminek a helyére igazából nem lépett be semmi olyan életképes dolog, ami tudna működni, belépett helyére a pénz.
Igen, hát a pénz ugye minden most.
Tehát bocsánat, csak erről szól minden, hogy mennyit kereshetek. Tehát az, ami régen nekünk, ugye nekem a keresztapám volt egy általam nagyra tisztelt ember, ő építészmérnök volt. És én gyerekkorom óta, amit az eszemben tudom, én építészmérnök akartam lenni, mert hogy ez a bizonyos Sándor bácsi ugye építészmérnök volt, és hát nekem ez egy alap volt, hogy volt egy példaképem, és én ezt a példaképet követve építészmérnök akartam lenni. És az is lettem. Ma valahogy, ahogy mondtad, igen, amikor valaki elérje a nyugdíjkorra, tehát miközben pedig egy fantasztikus életút van mögötte, tapasztalat.
Tudáshalmaz.
Éppen ezek az emberek, akik ezt a tudáshalmazt birtokolják, ezek az emberek ma félre vannak lökve, nem kellenek senkinek, sőt törvény határozza meg, ugye sok helyen majd nem is lehet nyugdíjast alkalmazni, meg bizonyos életkor feletti embereket. És pont ezek, akiknek egy hatalmas tudástömegük lenni, és ezt átadnák és át akarnák adni, ezek az emberek vannak ma félre lökve. Ugye, hadd emlékezzek meg most a Gile Gyuri bácsiról, akinek nem év volt a temetése, aki ugye nálunk a Tököli étteremben volt a oktatásvezető, hogy 67.
A Gyurika az 67. éves 60, volt, igen, és 63-ban kezdtem vele ezt a szakmát. Csak ő fejezik, mert szakástanulóként, tudom, milyen pici volt pincétanulónak, hát most sem volt olyan nagy, de engem a szívét aranyos kis kollégámat is nagyon szerettem, nagyon jó kollégám
volt. És ugye 67 évesen volt nálunk az oktatási vezető, és állandóan, aki tűkön ült, és sündisznókon járt, és nem tudott nyugton maradni.
2 óra cél volt benne különben.
Igen. És állandóan oktatni akart és tanítani, tehát én ugye úgy csinálom az étteremben, hogy amikor mi megyünk ebédelni, akkor csak tanulók szolgálhatnak föl. És mindig, amikor megjelenik valaki újabb tanuló, na akkor gyere csak te, kezdjük, és akkor ott kezdem én mondogatni, hogy akkor mit csináljon, nem jól csináltad, most ezt így, most ezt így, és akkor kezdek foglalkozni a tanulókkal. És Gyuri bácsi, nem bírtak, úgy kellett elzavarnom sokszor az asztalt, hogy ne szóljon már bele, most én foglalkozok a gyerekkel. Tehát az öreg ez fantasztikus volt ilyen szempontból, hogy állandóan átakadtam.
Ja, visítettem.
Nekem mindig, hogy
ja.
Tettem bele
visít. Már nem bírok beérni, mert megint kérdezik, hogy én vesz nagy rendezvény, és bekérdezik, hogy Gyuri bácsi, neked már nem kell, te már nekem ne tányér cipeljtem, már nekem ne vendégekkel foglalkoztál, neked te már azzal foglalkoztál, csak hogy a tudásodat add át a fiatalon, neked mindig úgy kicsit lenyugtatta, de nem bírta ki a placon, hogy ne lépjen az, hogyha valamit csinálni kell.
Ugye, ha belegondolsz abban, ha visszanézel a történelembe, csak a mi ős, az ősi történelembe visszanézel, sámánok, hát itt voltak a sámánok. A törzsnek a bölcsei voltak, meg sokat láttak már, találkoztak olyan dolgokkal, mert a fiatalok nem. Hát ők mondták meg a helyes utat, kikérték a véleményüket. Ha belegondolsz, kik voltak a varázslók, a törzsi varázslók, öreg emberek voltak, mindenhol. Tehát az időséget mindig megbecsülték, kikérték a véleményüket. Most már milyenkednek, nincs szükség, te már lepörögtél, kész, hiába érzed magadban az erőt még, én simán oda mennék bármelyik fiatalról, egy mit tudom, szóval le kell főzni egy 100 fős állófogadást, hogy gyerünk, kezdjük, aztán csináljuk volna egy egységes menősorot. Nekiállnék szívesen, érzek annyi erőt magamban, meg tudnám csinálni, mert rutinos vagyok, mert másképp csinálom már, mint ő, tehát rutinosabban. Pontosan, igen. És mindennek van egy egyszerűbb megoldása, amit meg lehet csinálni, de nem kíváncsiak rá. Annak idején jártam az iskolába, vizsgabiztosnak, nem kell menni, mert betöltem nyugdíjkorhatárt. Elmennék szívesen, most is van ez a mostani rendszer, nem kell, mert nem nyugdíjas vagy. Mennék ellenőrizni, felajánlottam, menjek, szívesen bárhol kimegyek ellenőrizni a szakmai oktatásokat, hát nem kell, mert nyugdíjas, nem, tehát miért? Hát egy 60 év fölötti ember nem elfejti a szakmát, nem fejtjük el. Nagyon is jól tudjuk, és szeretnénk csinálni. Aztán illetve járok zsűrizni országba, ide-oda, és ott el tudok beszélgetni az emberekkel, elmondom a véleményemet. És visszatér még az oktatásra, és a régi vendéglátásra. Emlékszem még, amikor bementél kocsmába, ha mentél kocsmába, és ki volt írva, hogy negyed osztályú kocsma. Bementél egy étterembe, azt mondta, tököli, az másodosztályú étterem volt. Tisztában voltál egy másodosztályú étterembe, mit jelent árakba, mert hány százalékos, mint a 198%-os haszonkulcs volt rajta, tudtad. Tudtad, hogy ha bemész egy csehóba, a Kispeste meg valahol, ott nem adhatnak, mit tudom én, 4-szeres áron egy korsó sört, mert annak ennyi lehet maximum az ára. Hát most mi van? Bemész egy csehóba, Jézus Mária, mondom, milyen kis dübörgő ez is. És olyan pénz, mi van, mennyi meg egy korsó sör, mert nem akármilyen sör, ez cseből hozzák, ez mit tudom, 700 font egy korsó. Hát a belvárosba kapsz 700 egy korsó sör. Tehát eltűnt ez, most hiába próbáljuk most már megint megoldani, hogy ellenőrizés alá vonni, nagyon nehéz. Igen, volt egy jó bevált besorolás, egy osztálybesorolás, volt egy jó oktatási rendszer, jó, én nem mondom azt, hogy nem kellett javítani rajta. Több szabadidőt kaptak a gyerekek, nagyobb függetlenséget. Na hát ez lett a vége. Ez lett a vége. A szakmát nem tudja megtanulni csak gyakorlat, csak az iskolába. Te jobban tudod most, hogy most hány meddig járnak iskolába egy hónapban, hány iskola van, hány gyakorlat is.
2 hét iskola, 2 hét gyakorlat.
Igen. És a gyakorlatnak követnék a tematikát, amit is megjelenik. Erről van szó lényegében. És az unalmas néha, az te is belátod.
Hát igen, mert nem életbe kapcsolódnak be, ami pontosan. Az étteremben van, hanem egy teljesen az étterem napi életétől független tematikát.
Igen, pont. Pedig az lenne az igazi, ha az életbe bepörögnének, azt csinálni, amit a séf mond, rajta van a menüsor, az étlap, gyerünk, akkor ezt te lefőzöd a főzeli pacon, vagy te a leves pacon, ez van az étlapon, ezt tessék megcsinálni. Tehát belevinni az életbe őket a gyakorlat, mert tőle ezt várják el, hogyha felszabadul. Te most már segéd vagy, neked ezt nem tudod megcsinálni. Én soha nem csináltam. Hát és? Hát meg kell csinálnod, hát tanuld meg. Hát most akkor megtanulod, amikor már te vagy a plac főnök, ott neked kéne csinálni. És hát, hogy nagy szája is van némelyiknek, hogy hát ezért a pénzért én nem csinálom, meg mi mennyiért.
Igen, egyszer bejött egy apuka nagyon kiakadva, hogy hiszem másodéves volt szakástanuló gyerek, és hogy mi az, hogy kérte a hétvégén csinálni neki egy paprikás krumplit, és mi az, hogy a gyerek nem tudja megcsinálni. Hát miért? Mert még a tananyagban nem tartanak a paprikás krumplit.
Igen. Igen, igen. Nálunk az a vendéglátós könyv, a Venice, az egy biblia volt. Az ember úgy, most néha előveszem még mindig, és be vannak jelölve hozzá, vannak írva, mint hú, van a Jézus, melyik lapoztam én ezt annak idején. Hát az mindig ott volt, amikor már konyafőnök voltam, és bent volt a szekrényemben az. Azért volt a szekrényben, mert érdek, előköp, biztos, hogy tudom, mert megkérdezte a Mari néni, hogy na, hát ezt nem így szóltuk csinálni, dehogy nem, ezt így kell csinálni. De úgy gyorsan beszálltam, hogy szerintem tényleg jól csináltam, persze, szóval önigazolásnak, vagy valami. Vagy amikor azt mondta a kézirány fiatal titán séf voltam, hogy no, nem úgy kéne szakadni az aranygaus kártám. Na, akkor mutassa meg a séf úr, annyira tudja. És akkor nem volt más megoldás, melyiket mutattam és elfogadtam. És így lehetett jó kollégákat szerezni, és jó csapatot összeállítani. Az ember példát mutatott, és ott átmenett.
Na, te közben nézek az üveg a másik oldalára, mert Janikán a beteg, úgyhogy ma ilyen csodálatos, fantasztikus esténk van, hogy a Rambo Árpi személyesen a technikus a mai adat. Ja, itt van.
Akkor megtiszteltetésnek veszik,
hogy
Árpikán nagyon jó vagy.
Olyan fantasztikus.
Szukat hangsúlyod.
Na, akkor egy kicsit zenével is elfogadjuk.
Zenével.
Láttam pulykanyakat is a CBA-ban, nem vettem, csak nézd, láttam.
Nem, meg azért nem vettem, mert hónap még csak tőle. Most hónap meg lehet menni a CBA-ban is.
Persze. Nem is volt drága valami 300 valahány forint volt. Igen. 390 talán, vagy 370, nem tudom.
Thank you.
Ne figyeljen! Tudja, mit hallgasson?
A mikrofonnál új helyi Sándor.
Szeretettel köszöntöm újra a rádióhallgatókat, itt vagyunk, folytatjuk tovább a műsorunkat. Tabuk nélkül az élet dolgairól, avagy ami az utcámban foglalkoztatja, és már a mai témánkat olyan témán, a legjobban foglalkoztatja, legalábbis a férfiak, maguk a szakácsművészet, hogy lehet finomat lenni. Vendégem Opocki István, életműdíjas mesterszakács, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetve. Sok mindenről beszéltünk már, de ma egy olyan időszakot élünk, amikor hát majdnem szégyelnem kell azt, hogy akár a tököl ételem, vagy akár a Lajos Mizsén Uriza Hotelben a fejlapás csárdon magyaros konyhánk van. Kínálom egy kis kedvet a hallgatóknak a magyaros konyhához. Ugye ennek egyik módja, ami nagyon jól működik az országban, ezek a bizonyos fesztiválok, ahol ugye a diétafőzéstől a halászlein keresztül, ugye a Lajos Mizsén a csülökfőzővel sem. Mesélj már egy pár szorú pásztorit ezekkel
valóban. Hát lényegében, amit most megemlítettél, azok valóban tradicionális és igazi magyaros dolgokról van szó, és egyáltalán nem kell szégyelni, hogy vannak ilyen éttermek, és rengetegen azt keresik. Tehát egyre inkább az emberek kezdnek nosztalgiázni, és tenni neki egy jó ízűt, egy igazit, amit a nagyanyjánál levet valamikor vidéken, tehát újra belekóstolna a régi éteknek az ízébe. Csak sajnos egyre kevesebb helyen van. Tehát én azt mondom, hogy még szerencsés is vagy, hogy nálatok ez van. Láttam a tököl étterem étlapját és a rizáját is, és nagyon-nagyon meg is lepődtem, hogy milyen nagy a választék, és hogy milyen hagyományos olyan ételek vannak, amit nem is hallottam már róla. És hoppajtól, hogy ismét szemembe ötlött, és megláttam. Ez nem reklámnak szántam, hanem az, hogy valóban jó érzést találkozni olyan ételek, amik kitűntek a forgalomból.
Hát igen, sokan van, akik megvannak lepedve, hogy többek, és Lajos Mizsén ugye van szalontüdőjelvé.
Na igen, pont ilyesmit akartam mondani. Hát gondolj bele, régen ugye az éttermekbe, még 60-as, 70-esben kötelező volt. Minden nap reggel azzal kezdte a séf, megnézte a hűtőjét, milyen készlete van, és kellett írni egy étlapot. Minden reggel. Minden reggel napi étlap volt. És jött az öreg Csálinger, egy pincér, bejött reggel 9-es, és őfúr kész van már az étlap. Igen, meg volt írva az étlap, az ütlenzető kikalkulálta, adta oda az öregnek, és már gépelte is az étlapot. Délben minden nap friss étlap volt kitéve. És ugye figyelembe kell vennünk a vállalatutasításra, de hát ez természetes volt, hogy most tavaszi szezon van, őszi szezon van, most vadételek pörögnek, most halételek pörögnek, most húsvét következik, igenis legyen az étapon bárányétel, birkaétel, karácsonykor karácsonyi jelnek, húsvét jelnek, ez a természetes volt. És ezt szerint írtuk az étlapot. Gondolj bele, csak most mondok egy-két dolgot, amit te is említettél. Mágya rakás, Varga Béles, Stíriai Metélt, olyan kevés helyen van már, rakott palacsinta, olyan kevés helyen van már, hogy nagyon kevés helyen, hogy a belsőségek, ne a pacsarról beszéljünk, az már egy kuriózum, mint a pacsar, hanem valóban az igazi szalontüdő. Hol vannak már? Nagyon kevés helyen van. A vadasmarhák. Vagy hol lettek, amit mi tanultunk, a klasszikus ételek voltak. A bécsieknek volt egy olyan kitétel, ez egy komoly tárgy volt, és az elegáns ételek voltak a burkolt bécsieknek. Colbert bérszín, a Boston bérszín, a Wellington bérszín, mi is hallanak róla. Az természetes volt, hogy ott volt egy étlapon, pláne szombat, vasárnapra mindig elegánsak kaják voltak. Nekem volt olyan szerencsém, hogy amikor Csaba étterme voltam konyafőnök még a 70-es években, és a szomszéd házba laktak a fejvészék, a Dújtor fejvész család, rendszeresen jött a mama, és megrendelte a kaját vasárnap a séfről, ezt is szeretnék enni. És nekem nagyon nagy megtisztelés volt, hogy egy Gundel lány jött hozzám, a Gundelék nagy Gundel csány jött hozzám, megrendelte a kaját, és azt kellett csinálni. Hát bizony nagy kerülszerű kellett megcsinálni azt.
Bocsánat, csak egy megjegyzést, amikor mondtad, hogy naponta kell írni az étlapot, mert megnézted, hogy mi van a hűtőben, azért hozzá kell tenni, hogy ez a szocializmus idején volt, hogy amikor nem úgy volt a árubeszerzés, hogy akkor kiszaladunk a metróba, vagy megrendeljük a házhoz szállító cégtől, hogy akkor most erre meg arra van szükségünk, hanem ugye abból kellett dolgozatok, ami éppen volt.
Hát igen, és abból kell csodákat művelni. És a másik, hogy ugye raktárkészlet. Mi volt a raktárkészlet? A zöld áru, és azok azért mindig voltak halak, mindig osztultak az akváriumba, és akváriumba puszkáltak annak ide a racskák még, és akkor kitálni kajákat, de újszerűket más volt mindig. Nem úgy újszerűket, inkább pörgetni az étlapot, tehát hogy legyen választék. És még talán itt említeném meg azt, hogy ez egy jó dolog volt. Ez az emberek pörgött az, hogy húbos hónap mit kell csinálnunk. Hol vannak a krokettek?
Tehát ami ma ugye nagy divat nyugaton, ugye, hogy bemegy a vendég az étterembe, és se tudja, hogy mi lesz az az napi ebéd, csak meg van határozva, hogy 75 vagy 150 eurót fizet egy ebédért, és majd amit a séf aznapra összerakott, ez az szociális ideje régen megvolt, de csak azt azért, mert nem volt meg minden nyelvzőnök.
Menjél nagyon sok budapesti étterembe, és akkor visszamész egy év múlva, ugyanaz étlap van, ugyanaz a szakadt étlap, ugyanúgy ott van, ugyanazok a kaják vannak még mindig. Hát könyörgöm, hát ezt már ennyire belefásultunk, egy gyári, egy futószallag, vagy bennek az ételek ugyanaz van ott. Mert van egy stabil étlap, jobb helyeken betesznek azért betétet, hogy nagyon most a napi ajánlat, de az se nagyon. Tehát ezek olyan borzalmas dolgoknak tűnik az én szempontomból, és az igen, akkor egy kihívás, hogy reggel étlapírás, pörgött a konyha, délbe indult a konyha. Nem volt, hogy délben, nincs még kész éppen mondjuk a szalon tudva, kész kellett lenni, a vendég ott ült és igényelt és kérte. Hát meg kellett csinálni.
Egy pár sztorit mesélj már nekünk a vendéglátós módodban. Találkoztál sok mindenkivel. Hát sok mindenkivel. Helmut Koltól kezdve.
Hát sok mindenkivel találkoztam, igen, ezek érdekes dolgok voltak. Viszont volt egy rendezvény, akkor ugye nagykivertúr behivatott, jövő héten, vagy mit tudom, bármikor lesz egy 150 fős állófogadás. Főnök, milyen legyen az? Csókos, belefér, minden, ami belefér, rendben, minden, ami belefér, csináltuk. Jó. És akkor neked kellett ugye összeírni a menüt, összeállítottad, általában a svéd, ha állófogadás volt, akkor hideg tálak, meleg ételek, egy 3-4 fajta meleg étel, süteményet, nem is soháták, mindennek kellett lenni. Összeállítottad, nagyfőnök jóvá írta, elmentél, bevásároltál, beszerezted, megcsináltad, megfőzted, kitálaltad, közben navigáltad a felszolgálókat is, mert te voltál az egyszerű vendéglátós ember, az üzletvezető, a szállodában minden te voltál a házban egy vendéglátós, tehát te feleltél a rendezvényen lényegében ilyen szempontból. Tehát érdekesség volt, hogy egyesült a két ország, Németország és ugye NSK, egyesült NDK és NSK, és az én nagykövetem volt az első, aki a két ország ma kineveztek nagykövetem, Nagy Németország nagykövete lett. Ebből adódik az, hogy a székeink ugye Bonnban volt, a Bonni Magyar Nagykövetségen dolgoztam, hát Berlinben is volt követség, ahol éppen nem volt szakács, akkor már, és eljött a nagykövet, meg lement a katonai állófogadás volt, valami 150-200 fő, azt mondja, holnap után lesz egy 300 fős állófogadás. Rendben van, mondom, de nem itt lesz, hát hol? Berlinbe. Mi van? Berlinbe. Próban 500 km beugott a kis buszba, két kolléga mellé, nyomás Berlinbe, mert ott lesz egy állófogadás. Na, már itt vagyunk Berlinben, csak majd nézem azt a falat. Kis busszal elmentünk, hát beengedtek a falhoz, minket ott voltam képen kalapács, fúró, nekünk kibontottunk egy faladragot, áthoztunk rajta egy kis kínai látot, NSZK-s részfőn áthúztunk, erről van film is, dokumentumfilm is, ilyesmi. És azóta is megvan a Valero kis faladragom, mert el van téve nekem
szépen. Hát van akkor a lakásod,
mert azt én bontottam, igen, meg a kerítésből is van egy igazi darab még valamikor. Úgyhogy voltak kalandok, vagy például Antal úr látogatása volt Németországban. Egyik nap bontban volt az állófogadás, másnap már nyomásra a Münchenben ott volt épp egy fogadás, hogy nyitották a müncheni konzulátus, szabadságban voltam, telefon. Holnap állófogadás este, rohanás vissza Bondba, 1002 Bondban föltankoltál, bevásárolta a metróba, kis busz nyomást a Münchenbe, és át az állófogadás. Le kell kapkodni az ajtólapokat, hogy azon tudjál dolgozni, hogy nem volt a nyaszta, és pörgött minden is megett oldani, minden megett oldva. Vagy volt olyan Zibenge Virgen Németországban, 3500 fő. Behívott a nagykövet, Opocki Jóbinak vezésznek, mert tudják csinálni, hát meg kell nézni a terepet. Elmentünk az egy diplomatával, megnéztük, megoldjuk, de kéne segítség. Milyen segítség kéne? Hát mondjuk egy cukrász meg egy szakács kéne, azért 3000 fő, azért olyan sok mindent kell csinálni. És a Bundeswehrtől mindenképpen kellenének mozgókonyhák, minden van. Minden meg lesz. Kijött az öcsém és még egy cukrász. Hát és neki jártunk azért. Nekem nagyon modern konyhám volt ott Bondba. Amikor én kimentem, előtte egy két évvel építették, de német szakember képzett, igazi konyhát építettek. A legmodernebb gépek beszerelve, hőérzékelők, minden hűtőkamra sorok, nagyon jó volt. Ezt a óriási mennyiségben úgy behaltuk, nekiálltuk, amit úgy csináltuk. Magyaros kaják voltak. A pásztortal olyan rotyogott a honvédségi kondérokba. Nem is tudom, hát több ezer húst felszeteltünk. Debrecenit készítettünk meg, a németek szedik a kolbászt, de legyenek már rendes Debrecenit, egy igazi magyaros kolbászt. Akkor a Budapest bélszín, tehát komoly kajákat csináltunk, kimegyünk, jött a tömeg. A családtagok, ők árusította, ők tálaltak ott, mert mi nem győztünk. És mondják, hogy milyen szálloda, milyen étterem jött ki, aki ezt megcsinálta. főnök mondta, hát a szakácson meg ő segítői csinálták. Hát nem étterem, nem szállal, csak nem mondom, mert megszerveztük, megoldottuk. Tehát nagyon komoly kívások voltak ott, és én úgy örültem mindig, egy jó, nagy, jó érzés volt, amikor sikerült, hogy ez igen, ezt most megint megmondottuk. Hogy meghívtak például minket nemzetközi versenyre a nagykövetet, szóval most miért hozzak én Pestről szakácsot, menjek el én, tiszta sor. Szabad napot kaptam be a hivatali kocsiba, elmentünk a versenyre, volt egy svájci, egy algíria, egy francia, egy osztrák, egy német, és ugye én, mint magyar szakács, és mindenkinek kellett főzni egy étel sor, egy ételt meg kell csinálni, és aki nyert, a bevételnek a bizonyos százalékát megkapta az ország. Hát én nyertem, teljesen véletlenül, mindig. Én nyertem, megkaptam a bevételt, átutaltam a Gundel Károly szakközépiskolának. Hívtak föl telefonon. Te, hát kaptunk erre egy márkát, akkor a márka volt. Hát mi ez? A költsétek el, én küldtem nektek. Hát, nektek. Mi, hogy? Mi ennyit? Hát a gyerekek. Hát, így üzemeltem. Szóval voltak ilyen jó kis sztorik voltak. Mikor volt a határbontás, helikopterrel jött a magyar államfő. Jöttek, a Genscher úr jött mindenki, határbontás. Kaja kéne valami este, gyerünk, nekiáltosítottunk, főztünk, csináltuk. Amikor Grósz úr volt kint, és hát akkor még elvtárs volt, engem is úgy hívtak még akkor, hogy kockáltás rendszer, és bejutott a miniszterelnök, mi lesz most. Megdicsért a nagy kivetőt, és kérte, hogy akkor egy táblázatba, tehát a szorzóba egy emelést, mert nagyon jó meccsát, azt az állófogadást meg is lett ígérve, meg is kaptam. És úgy, tehát a kocintvel meg pohár volt, hát nem tudom, a nagy kivetőtárs engedélyezik, elszennyi, kocintottuk minden, jó érzés, hogy csinált az ember valamit. Cigáncen, rengeteg cigáncenek, most nagy rendezvény volt. Volt, hogy a vendéget kikísértük a kakuik, még a cimbabot is kivittük. Nyomtak a zenét, elérte az ország, amit akart. Tehát kaptunk nagyon komoly anyagi támogatásokat Németországból, vagy bárhol. Nem véletlenül azt mondják azt, hogy a fehér asztal körül, ugye hogy zajlik, ott dőlnek el a dolgok. Igen, ez valóban így van. Bankárvacsorán ettek, ittak, őröztek magunkat, amit kértünk meg, megkaptuk. Én észt vettem annak idején, ugye, amikor beléptünk a NATO tagországok közé, pont Bécsben voltam a nagykövetségen, csehekkel, meg a társaságokkal levezényeltük ezt a nagy belépést. Amikor az Unió volt, az Uniónak Magyarország volt az elnöke, hát szinte minden nap fogadás volt az ENSZ-nek, a katonatasénak, a kollégium hungárikumnak, a nagykövetségnek, az ENSZ nagykövetnek folyamatosan mind adta a rendezvényeket, Jézus már egy nap 4-5 rendezvény, de az ember megoldotta, megcsinálta. És ez egy kihívás volt, ami rohadtul hiányzik valahol, mert ez egy olyan kihívás, ott megmérettetés volt, és az jó sikerült, akkor jó elismerés is volt, előtte megdicsérték az ember, de jó érzés volt, hogy igen, azért is megoldottuk és megcsináltuk, és jól csináltuk meg, és mindig úgy oldottam meg, hogy magyar konyha az mindig szem előtt volt tartva. Nem véletlenül nevezték, hogy a magyar konyha diplomatája, a szakácsok diplomatája, mert mindig a magyar konyhát, de egy elegáns tálalásra pont az elején elkezdtük a beszélgetést, úgy felszolgálva, úgy tálalva, hogy az a vendég érezze, hogy az európai kaját kap, de magyaros ízekkel, tehát magyaros jelleggel, de mégis egy elegáns tálalásba. És azért nagyon jól bejöttek ezek a dolgok, és nagyon szerettem ezt csinálni.
És akkor ma már ugye, mint nyugdíjas, ma már nem a frontvonalon vagy kint, hanem most már minősíted másoknak a munkáját, mint
zsűrűnök. Igen, ez is érdekes dolog, és egy szép feladat. Pláne akkor, amikor az ember látja azt az igyekvést, ahogy szeretnének még többet, még szebbet, és ők mindig a régiekhez nyúlnak vissza. Amikor például egy alföldi versenyen olyan öreg néni, olyan fantasztikus lebencsből készült ételt készített, hogy kétos már egy nagyapám lettem ilyen, annak én arra tástál kint vagy valami, tehát jó ízűek. Meg van még a régi tárgyaik, mint a cserépedényeik, a kis fazekaik, a bográcsaik is abba hozzák, megcsinálják azok a régi evezközökkel, tehát igyekeznek a míg a sátruk ki van díszítve a falvédőkkel, az ember visszatekint szinte a múltja, visszatekint a gyerekkora valahol, de jó ezek a dolgok. Az elégyszer megpendítettem a dolgot, de lelőttél, amikor a karcagról és túlkevőről
beszéltünk. Ezt akarom kipróbálni.
Ez annyiból érdekes, hogy gondolj bele, például Karcagon egy napon a verseny, ott van egy 3-400 csapat versenyez, de sokkal több, egy 5-600 birkát kinyírnak egy nyájat, az megvan. De ott nem szabad csinálni, csak úgy, ahogy a nagypapája csinálta, vagy az ősapja csinálta, az ükapja kint a pusztában. Ott nem lehet lecsót tenni bele, meg piros aranyjal, kis delikáttal megszórom, vagy akár, nem. Ott csak az lehet használni, ha öreg használt kint, ami kint volt a pusztában. Mi volt kint? Vereshagyma volt, fokhagyma volt, piros paprika volt, só, kifújt. mert még a zsírt is kiizasztották abból a húsból, amikor levágták az állat, hogy szőröstől, bőröstől meg lett húzva, és ugye bizony-bizony a minden húsa fel lett használva. És a mai napig úgy kell készíteni. Tehát a zsűri megkapja a pirkapörkölteket, amit tettem, már tettem be egy kis lecsót, ha kész, már lapátokkal az már is van fele felejtődve. Túl kevés, ugyanúgy készülnek ezek a pörköltek, ugyanúgy a régi stílusra, csak úgy szabad készíteni. Ez egy nagyon jó dolog, és mégis óriási különbséget lehet tenni köztük. Mondjuk túl kevén két napon a verseny szombaton egy 160 csapat, vasárnap is ugyanannyi. És a 160 csapat volt, bizony ki lehet válogatni az első 19 szedni. Ránézel, nincs színe, nem jó. Nagyon sűrű a szaptya, hát ez már nem is nem ártás, ez már megint nem jó. Folyik, mint a leves, hát ez nem pörkölt, kiesik. Marhagyok a húsok, nem jó. Szét van főzve a hús, nem jó. Oda van kozmázva, Isten műz, akkor már végképp nem jó. Hát kiesnek sorba, és ott marad bizony, de ez mind jó még. Csak a zsűrnek minősíteni kell, meg azt ki kell szűrni. Az mind ehető és finom. De a legjobbat kell megkeresni. És igenis, megvan a legjobb, és azt elfogadják mindig, mert anonim pontozás van, tehát nem tudjuk, hogy ki ér, csak egy szám van rajta. És a szám alapján döntünk, és akkor megvan az első, második, harmadik helyezések, akkor a jegyző úr felemeli a edényt, az aljába oda van írva az igazi csapatszám. És akkor az a győztes. Tehát ezek sokkal jobbak ezek a versenyek, mint amikor a más jellegű. Vagy ott van például Eszterháza. Három alkalommal csináltunk Eszterházán barokk ételfőző fesztivált. Valamikor volt a reneszánsz, nagy szakácsi volt, sajnos az befulladt, most kitáltuk ezt az Eszterházi kastélyt, és hál' Isten nagyon jó pörög. Beöltöznek a csapatok ilyen régi barokk szerelésbe, mi adunk nyersanyagot, 6-7 fogásos kaját legyártanak. És nagyon élvezik, csak szabadtűzön lehet, kemencében, nyársak, roston, tehát nincs gáz, meg ilyen használ. Nagyon jól megoldják a feladatot, szinte az ember barokk ruhába sétálnak a hölgyek, be vannak öltözve, ott az a gyönyörű kastély. Tehát visszacsöppen egy kicsit a múltba, és az is a múltunk, az is a milyen, tehát a hagyományápolás. És nagyon, nagyon jó megvannak oldozatok, és én szeretem ezeket csinálni. Szeretem, mert a szakmában érzem magam, és akkor kiállok a színpadra, és elmesélem, hogy hogy, mint akkor úgy érzem, a végre tanítom, hogy visszatér a múlt, az oktatás, a tanítás, a nem lecseszés, hanem a javítási szándék, hogy ezt azért csinálj legközelebb így, és soha nem cseszek le senkit. Én bármelyik versenyzőnek el is mondja, akkor sem mondom, hogy ez nem jó, hanem azt mondom, hogy jobb lehetett volna akkor, ha ezt csinálod, vagy ha ezt kihagyod. Tehát az embereket mindig fontosan tanítani kell, el kell ismerni a munkáját, mert ha ők nem jönnek a versenyre, akkor én hiába vagyok oda. Nincs kicsit is.
Így van. Ugye a Fehér Asztal lovagrendnek, vagy az egyik oszlopos tagja, nyugdíjas, a régi gondolkozásmódnak, a régi tradícióknak a képviselője. Milyen a viszonyod a mai mesterszakácsokkal, a menősztárokkal?
Hát az az igazság, hogy amikor nekem nagyon szerencsés a helyzetem olyan szempontból, hogy Luxemburgba szokott lenni a nagy versenyek. Minden év, amikor két évenként van ez a verseny, rendszeresen megjelennek, és egy héten keresztül járok minden nap a versenyre. Mert a családom, akik közelben is kivisznek a verseny helyszínére, és ezáltal ott vagyok reggeltől estig, hogy ott lenne a versenyzők, és nagyon normális gyerekek, nagyon jó ki lehet jönni velük a magyar csapat tagja, szinte mindiket ismertem, mert benne meg a szakácsszövetség tagja is vagyok, és ezáltal kapcsolatban vagyok velük, és nagyon-nagyon jól felkészült, jó kollégáknak tartom őket, hogy valóban szeretik ezt a szakmát, és ráadoznak nagyon sokat. De ez csak egy része. Ezek kiváltságosak olyan szempontból, hogy megadatik nekik, hogy ott lehetnek azon a versenyen, megcsinálhatják azt az ételsorot, hogy megálmodtak, és képviselhetik ezzel Magyarországot, a színeinket azon a versenyen, és nagyon eredményeket érnek el általában. Különben a fiatalok azért meghallgatnak általában, de hiába mesélem a dolgot, ha az az étterem, ahol dolgozik, az csak pizzát nyomasz be, sőt, azt is fagyasztó veszelő. Be van állva valamin egy sablonra, és azt nyomják azt a sablont. Említettem, hogy ugyanaz étlap egy éven keresztül. Hát, ha te egy éven keresztül ugyanazt főzöd, minden alkalom az ember belefárad, elfárad, kiégnek. Mit csinálnak? Elmennek máshova, hogy tovább mennek. Tehát ez is egy nagy hiba, hogy ugyanazok mennek, nincs pörgés, nincs egy kis változás, egy kis átállás az egész életben. Nem lehet, ők voltak ám régen azért a mesterek, hogy a kis batyut a hátra tette és elment Európába, a mester legények, és akkor elmentek, körülnéztek Európába, hazajöttek, akkor lettek a céhen belül mesterek lehettek, mert ott a tudás, akit megszereztek. Csak az a különbség, hogy ilyen sajnos nem nagyon jönnek haza.
Bár jönnének. Az előbb kérdettél egy nagyon fontos szót, a család. Igen. Erről ma még nem beszélgettünk, a magánéletedről. Vele egy kicsit kérdezhetek, vagy...
Nyugodtan kérdezhetsz, igen. Nem, nyugodtan, semmi gond.
Ugye azt már említetted, hogy két lányod van.
Igen, van két lányom, 42 és 40 évesek. Nagyon is unokám, kicsit később, de onnan az aranyosabb, harmadik éves. Olivier Németországban jár óvodába.
Akkor ezek szerint nem Magyarországon él a
lányok? Igen, kint az EU-ba dolgoznak a lányok.
Mind a kettő?
Mind a kettő, igen, Németországban élnek. De hát azért tartjuk kapcsolatot rendesen. Ha más nem Skype-on rendszeresen jövünk, én majd most megyek ki majd.
Magyar filmre mentek ki, vagy?
Igen, magyar filmben, igen, igen. És a... És ő, hát igen, hiányoznak az emberiség, meg van egyszer közelének. Pán az ember, hogy a kör közelik nagy, a nagy számok felé korba, majd nagy családok közelében lenne. Tehát ilyen az élet, ők nekik kell eldönteni, ezt ők építették ki maguknak, nekik kell ezt megoldani.
Ők mivel foglalkoznak?
Hát annyit szeretnék elmondani, hogy hétlányom három angol, német, francia, felsőoktatási nyelvvizsgákkal rendelkeznek. Az EU-ban különböző osztályokban dolgoznak, és ott töltik be a feladatokat. És amelyem az rendszergazdag, a Luxemburgi Parlamentben dolgozik. Tehát lényeg, hogy úgy érzem, hogy megállják a régit, és büszke vagyok volna arra, hogy a kintbotunk gond, hogy ott érettségiztek, ott ugye angol kötelezett a német nyelvben beszélhet a francia oktatás. És ez egy jó dolog, hogy az ember tudott adni a gyerekeinek egy olyan lehetőséget, hogy azzal az életben meg tudnak birkózni, és tudják használni az életben. Hát az az igazság, hogy a feleségemet azt is, hát a katonakoromban ismertem meg annak idején, rendszeresen jött minden verseny, amivel rendezni a gyerekekkel minden este, de most ebben belefáradt apa, emberként van is ott, el vagy foglalva a vendéglátással, a haverokkal, a versenyzőkkel, minden nem megy, nyugodtan csináltuk az életet, akkor kikapcsolsz, és akkor újra kicsit visszacsöpöl az ember a régi érába, és igen, akkor navigál meg, megy versenyekre. Hát annyit azért elmondanék, hogy 45. éve is hálasok leszünk.
Az
gombocból is sok, hát egy évekből.
Igen, háborús évek duplán számít.
De hál' Istennek nagyon jó kívünk egymással, és semmi probléma nincs, úgyhogy el vagyok egymással. Vagy egymás nélkül nem is léteznék, hogy ki vagyunk, kisegítjük egymást nagyon sok mindenből. Ez annyi jó volt, annyi rossz volt, az ember mindig keresztül vergődött magát, ha valaki állt mellette, vagy valaki segítette be az egész dologba, és ez egy jó dolog.
Ugye egy konyhafőnöknek nincs ünnep. Hát hogy viselte a család?
Nehezen, de mindig megértem valamit, hogy most jövétel, akkor tudni, hogy elmegyünk ide vagy oda. Ez is egy érdekes dolog, régen rendszeresen jártunk kirándulni. Akkor volt egy kis szombat, vasárnap mentünk is Rámszabadék fel a hegyekbe. Voltak ilyen mozgalmak, ilyen túramozgalmak, pecsételni kellett, meg itt, amelyen a hegyekbe fönt mentünk. Rendszeresen jártunk színházba. Két gyerekek kicsik voltak, rendszeres volt a balatoni két hét nyaralás, azt az mindig meg volt. Hát később aztán már külföld, vagy valami, amikor nagyobbak lettek, hát rengeteg helyen jártunk, bejártunk Európát, másfelé is jártunk, és én nem az a típus voltam, aki viszem a télszel, amit becsomagolva és meg rántott húst, és hú, most itt vagyunk Kopenhágában, vagy itt vagyunk ott, amilyen Norvégiában, hogy megesztük a rántott húst, hanem ott, ami ott az ottani tradíciók, az ottani ételeket, és ez hál' Istennek a családom is mellette volt, de mindig azt kóstoltuk, hogy ilyen. Ennek az országnak ez a jellege. Amikor Ostendében a tengerparton a rossz szakadt fazekatba főzték a tenger kifogyott cuccokat, halleveseket, mondom, ezt akkor megkóstoljuk, mert az övéke ez a helyi. És ezek mindig, de van, akkor nem volt jó, de mindig az övékét ettem. Tehát mindig azt kóstoltam meg, amikor országban az ember volt.
A helyi speciális.
Így van, mert meg nem azért meg, hogy most elcsapcsoljuk egy rántott húst, aztán nézzük, azt tudok enni, ott otthon is. De ezt kimegyek valahova, akkor át kell vennek az országok az alőjét, az étkezését, a szokásait. Volt egy érdekes dolog, Majorkán voltunk, és elmentünk az arénába, Bika viadalra, és még két, volt még jó időnk, bementünk egy kis kocsmába, egy köpködős, fapadlós, olajos padló, sarkoztak egyik asztalon, a másiknál sugáztak, bemegyünk, mondom, hogy kérünk sört. Mondom, most nézzük, honnan vagyunk? Hát mondom, Magyarországnak, mondom neki, német, hogy Magyarországon. Ó, Herr Puskás, egyből az többek, hol a Puskás? Itt a Puskás, Herr Puskás. Szóval annyira szedték a Puskást, és akivel jó kapcsolatom volt annak idején, sokat találkoztam vele, hogy egyből ígyunk, ne, hoztak a kaját, ezt kóstoljuk meg, azt kóstoljuk meg. Ó, na, már lemaradunk a Bika viadalról a végén, mert Herr Puskás nagy szó volt. Például Boni nagy kérdéssége is a szembelövő házakban, hogy ott a Boni német emberek éltek. Úgy köszönt a szembelőből akkor, hogy Herr Puskás, Morgen, itt vagyok, igen, Herr Puskás. Ez egy érdekes dolog volt, ezek a Magyarországról hallottak, megmaradtak bennük. Vagy annak én, hogy a nunciátus átjött, hogy a nunciátus komoly pozíciót töltött be utána, hát rengeteg fogadás volt, sikerült, a énekes egyéb, mint mindenkivel találkoztatom, ez egy jó élmény volt, egy szép, ha megint érzem, megint szakásnak mennék. És annyi lehetőség volt, az emberek maradj itt szállodás a Németországban, most így gyerek, lakás, család, minden, költszeki lehetőség volt, az ember mindig jött haza. Hát most lehet, hogy kicsit elgondolkodnék rajta, most kicsit tudom ezeket, de azért itt született az ember, itt élt az életét, itt vannak a barátok, egyre kevesebben sajnos, lásd a barátom, Gyurja Gyurika is elment, de hát reméljük, hogy ez még ezt jó.
Ha újra kezdhetnéd.
Megint ezt csinálnám, igen, megint ezt csinálnám. Csak lehet, hogy nyitnék egy saját vállalkozást, vagy úgy sem, vagy én szeretném. Tehát egyik lányom sem akarta szakmában lenni, bár pecegtették, hogy azért lenne egy étem, azért szívesen csapolna a sört, meg segítene főzni. Tehát ki tudja, milyen a valóságban tényleg megtörténne ez a dolog. De hát ez van, ezt kell szeretni. Én szeretem a szakmámat, és bár nagyon sokan így szeretik, akkor kevesében mindenki esetleg külföldre is.
Hát az biztos, hogy kevés olyan fanatikus van az országban, mint te, aki ennyire élt és él és küzdött a szakmájáért, a tudásért és mindenért. Hát reméljük, hogy akkor még nagyon sokáig fogod tudni még ezt a hatalmas tudás tömeget, ami összegyűlt a fejedben, a szívedben, átadni a fiataloknak és tovább vinni.
Én nagyon szeretném. És tudom, még egy borzalmas dolog. Volt egy munkahelyen, nagyon keresünk egy Dunapalota, a Vér Dunapalota, az Rény utcában. Gyönyörű szép épület. És ott emlésed. Olyan modern konyhája van, a küppertus gépekre, a legmodernebb gépekkel felszerelve. És néha kiadják bérbe, úgy tudom, de ott egy ilyen ház, ilyen gyöngyszem, amit bármit lehetett csinálni belőle, és nem lenne fáj a szíve. Vagy menjél végig a Balatonon, amikor még egy 10-20 éve még a cigánzenekar játszott, most be van nőve a fű, egy méteres, két méteres fű áll benne, és megszűnt az egész, eltűnt. Pedig az a mi életünk volt valamikor, az igazi kockás abroszos nosztalgia helyek voltak, az igazi kis vendégek, az igazi balatoni csárdák, egyre kevesebb volt. Menjél végig a körúton. Hány kockás abroszos?
Hát, ez egy sem.
Tudod, milyen sok volt régen? A körút és őrzőn kezdve a két medvéig, a góvéig, tudtuk, hogy mi hol, mit lehet, hol lehet jó strapacskát tenni, hova kell menni, legyen valaki, a zónapörköltre, legyen 8 órakor. Mi az a zónapörköt, van még ilyen? Hát régen volt, az ember éjszakában hazament, egy kicsit másnap mostot becsippentett. Na nyomjunk be egy velős csontot valahol a körút is előzőben, egy zónapörköltet megettünk. De mi nincs is már ilyen, az is de gondolom ez.
Bakancslista. Három dolgot mondjál, amit még szeretnél megcsinálni az életedben.
Mentő tovább szeretnék lenni az unokámmal, ez nagyon, nagyon komoly dolog. És ez még ehhez tartozik az első, szeretném megfertőzni a szakács szakmával. Az összes felszínesebben könyövet ráhagyom. Hát szeretném, hogy a család még jó pár évig egészségben lehetnék, és sűrűbben találkozni a gyerekekkel. És egészség, ami a legfontosabb, azt kívánom magamnak és a családomnak mindegyiknek. Az egészség nélkül nem is semmit. Hiába van pénz, bármi egészség nincs, akkor az annyi.
Így van. De valami örültséget azért még biztos meg szeretnél csinálni.
Hát lenne még egy-két örültség. A haverokkal még szívesen kimennénk Bécsbe, lenni. És egy igazi jó nagy horgászásra elmennék valahol, valami jó kis helyre, egy hétre, hogy csak horgászni, hol is legyen a vízből azért a lehet. Na, ilyesmi, nincs egy nagy igényeim. Elég sok felé jártam a világban, gyerekekkel, mindennel, annyi minden túlmegyek, annyi minden megcsináltam, és meg ők elégedtem az életemben. Ja, és meg az, hogy a mai fiatalok hallgassanak meg azért egy kicsit, mert hát ha nem mondunk a hülyeségeket. Ami nem jó, az felejtsék el, de amit jó tapasztalatban szól belül, ezt tartsák meg, és az igen, azt vegyék tudomásra, és az hát, ha segít nekik az ő életükben és a továbbhaladásukban, a továbbműködésükhez.
Köszönöm szépen, legyen ez akkor a zárószó.
Nagyon szívesen.
Vendégem volt ma Opocki István, életművi és mesterszakács, a Magyar Köztársaság Bronz Érdem keresztjével kitüntetett. Fantasztikus, fanatikus a szakácsművészetnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és remélem, hogy akkor, mint zsűri elnök a tradicionális magyar konyha versenyen, akkor köszönhetlek majd, és tudjuk folytatni majd a munkát. Köszönöm szépen a rádió hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, hogy meghallgattak minket. Jövő héten újra találkozunk.
Mindenkinek szépen. Én is köszönöm szépen.